A Magyar-Afrika Társaság egy mentőautót vitt magával Marokkóba, és a marokkóiaknak adott egyéb adományokkal át egy mentőautót. Kis Virág ott volt a küldöttségben, és most itt van a stúdióban, tegnap érkezett meg Marokkóból. Szerbusz, szép napot neked!
Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónak is!
Hogy lehet egy mentőautóval elmenni Marokkóba? Szóval ez már eleve egy komoly feladat szerintem.
Komoly feladat.
Szirénázva mentetek?
Nem. Viszont egyesületünk számára ez már nem újdonság, hiszen a Budapestben a korrali kapcsán már sokszor, sok alkalommal vittünk mentőautót, meg különböző robbant és még lerobbantabb autókat is vittünk már ki, úgyhogy igazából ebből a szempontból nem volt veszélyes, vagy nem volt kalamajkás az út. Tehát annyi volt, hogy sokszor fölfort a víz, és meg kellett állni, de egyébként nagyon-nagyon jól bírt a mentőautó, úgyhogy ebből a szempontból nem volt probléma.
Milyen állapotú volt ez a mentőautó? Gondolom nem egy új kocsiról volt szó. A mentősök által adományozott, Sándor által megszervezett és szerzett, szóval milyen autóról beszélünk?
Igen, az Országos Mentőszolgálat most kedvezményesen bocsátott áruba olyan mentőautókat, amik már Magyarországon vagy az Európai Unióban már nem szemszámítanak korszerűnek, viszont teljesen használhatóak, tehát hogy meg volt minden benne, ami kell. És Marokkóban, mint ahogy majd beszélünk is róla, igazából nem túl sok van azon a területen, ahol mi jártunk, úgyhogy igazából ők nagyon-nagyon jó hasznát fogják ennek venni. És négy kerék meghajtású, úgyhogy az Atlasz hegységben, és azt hiszem, hogy jó szolgálatot fog tenni. Mi is mentünk vele, és nagyon-nagyon ügyesen kibírta, úgyhogy.
És mivel volt felszerelve ez a mentőautó? Tehát mi volt benne, ami hát a mentéshez, meg tulajdonképpen a funkcióhoz szükséges tetik, és ami egyszerűen kell, hogy benne legyen.
Hát igazából az alapfelszereltség, tehát, hogy úgy vettük meg, hogy egy hordágy volt benne, meg ilyen alapfelszerelések, de nem volt.
De vittetek mást és más dolgokat is, tehát igen. Gondolom tele volt a mentőautó.
Igen, és jó nehéz volt, hiszen hatalmas nagy linoleumokat vittünk egy iskolának, amit az Egyesület már az idejében Makó alkalmával is támogatott, meg festékeket, mert azt kértek, hiszen nagyon lerobbant az iskola, ahol jártunk, és ennek első részét már a Bamako során, meg utána is már kiszállítottuk, és most fejeződött be, úgymond, mert hatalmas nézvödröket szállítottunk most ki, illetve a gyerekeknek a szokásos lufi, tollak, papír, írószer, ilyesmiket, hiszen Madagaszkárhoz hasonlóan ők is kapnak egy-két tollat, meg egy-két füzetet évelején, és utána kifogy vagy betelik, akkor nincs egyszerűen más. Úgyhogy ilyen szinten kell már elkezdeni a segítséget, mert nagyon-nagyon nagy a szegénység.
Honnan jönnek ezek az adományok össze, amit az Ahu visz magával, amit ilyenkor, meg hát más alkalmakkor is, hát hihetetlen mennyiséget szállít ki a cég Afrikába. Honnan jönnek ezek az adományok?
Hát ez a linoleum például egy győri cég, amely ezt felajánlotta a festéket, egy festékgyártó cég, szóval, hogy ezért szoktak apránként vagy cseppenként ilyen felajánlások érkezni, úgyhogy akkor ezeket mindig olyan helyekre szállítjuk ki, ahol a legnagyobb szükség van.
Honnan tudjátok, hogy hol van a legnagyobb szükség rá Afrikában? 52 ország, ezt már sokszor elmondtam. Szóval honnan tudjátok, hogy éppen hova kell a linoleum?
Igen, minden támogatási vagy segélyezési programunk onnan indul, hogy van kint, vagy kint van egy egyesület munkatársa, vagy pedig nekünk vannak kint élő helyi ismerőseink, akik jeleznek nekünk, úgymond, akikkel jó kapcsolatunk van, és ezért is próbálunk mindig a saját, tehát vagy az intézmények, vagy a falvak saját igényeinek megfelelni, vagy hogy az ő igényeiket kielégíteni. Ez alkalommal is van egy marokkói nagyon jó barátja az egyesületnek, és ő is próbálja támogatni egyébként, minden évben szervez az iskolásoknak egy ilyen évnyitó ünnepséget, mert hogy az iskola ezt nem nagyon szokta megszervezni, és most a tiszteletünkre ezt most szeptember végére ütemezték be, úgyhogy részt vettünk egy ilyen ünnepségen is, és igazából ők jelezték nekünk, hogy mire lenne szükségük, és további listát is kaptunk, hogy mi az, amit jól lenne, ha beszereznénk, úgyhogy ezeket most elkezdjük, most jöttünk haza tegnap, és akkor most...
Mi van a listán?
Szeretnének napelemeket, hiszen nincsen áram az iskolában, és azt kell tudni, hogy ez az Atlasz hegységben vannak ezek az iskolák, több iskoláról beszélünk, Uirgen az a falunak a neve, de 5 iskola tartozik oda, és... nagyon kicsik az ablakok, hiszen nagyon-nagyon meleg van most is, szeptember végén még 40 fok volt, és télen is maximum 0 fokig csökken, és emiatt kis ablakokra van szükség, mert egyébként nem is bírnák ki az iskolában, emiatt viszont nincsen
világosság. Viszont világítani kell, igen.
És az egyik a gyerekek egyébként egész nap iskolában vannak, tehát amikor már szürkület van, akkor nem nagyon látnak, és ezt kérték, nap viszont rengeteg van, úgyhogy ezeknek a beszerzését fogjuk most elindítani, illetve kértek, hogyha már lesz áram, akkor már tudnak számítógépezni, és a gyerekek, hogy a világfalúra, vagy világfalúhoz ők is majd valahogy csatlakozhassanak, igen. Vittünk már padokat is egyébként az előző Bamako során, rally során, de kértek még, hiszen annyi, tehát rengeteg terem van, és nem jutott még mindenkinek. És akkor az ilyen szokásos tollpapír, ezeket folyamatosan gyűjtjük, úgyhogy esetleg a hallgatók közül van valakinek bármi és mi vagy ismerőse, kisebb-nagyobb mennyiséget nagyon szívesen befogadunk.
Persze, mert a sok kicsiből lesz a sok, tehát nyilván nem hatalmas papírtömegekről van szó, de persze. Bármit, ha valaki tud adományozni. Hova kell az adományokat vinni, vagy mit kell tenni, telefonálni, mit lehet csinálni?
Az Egyesület honlapján a www.ahu.hu megtalálják az elérhetőségemet, és hogyha fölhívnak, vagy írnak egy e-mailt, akkor mindent megbeszélünk.
Mire kivezett az autót?
Sándor, illetve egy másik kolléganőm, igen, az Egyesület elnöke Balak Sándor, illetve egy másik kolléganőm Szerbin Judit.
Tehát gyakorlatilag hárman mentetek
Nem, többen voltunk, többen? De ők, igen, többen voltunk.
Voltak,
de
akik hátul is ültek.
Igen, én például hátul ültem, de nagyon kényelmes volt, szóval, hogy nem
szóval
volt ez.
Szóval semmi probléma nem volt vele. Na, még megérkezünk Marokkóba. Hány etapban mentetek le? Tehát hány éjszaka után érkeztetek meg Marokkóba?
Igazából ez úgy volt, hogy két kollégám, tehát Sándor és Judit, az, akik elindultak már egy, hát ilyen 5-6 nappal átadás előtt, tehát ami szombaton volt, illetve ezen a...
Gondolom, Gibraltár magasságában mentetek át Afrikába, vagy hogy ment át az autó?
Igen. És mi pedig repülővel követtük őket, és Casablancába találkoztunk, és akkor onnan mentünk, mert ez még onnan ilyen 250 kilométerre található ez a kis falu, tehát mi mentünk mi is a hegyi szakaszokon.
Marokkot hogy lehet elhelyezni Afrikában? A szegénységet, illetve a gazdagságot, illetve, mert mind a kettőből bőségesen van példa ezen a hatalmas kontinensen.
Igen, Marokkó azt mondhatnám, hogy mondjuk egy Kongóval összehasonlítva azért sokkal jobb helyzetben van. Tehát átlagosan azt mondhatnánk, viszont mi, ahol voltunk, tehát az Atlasz-hegységben ezek a kis falvak iszonyatosan szegények, és úgy kell elképzelni, mint egy ilyen vörös kősivatag, hatalmas hegyek, tehát hogy nem igazán van sem mezőgazdaságra, se semmi iparra, ilyesmire lehetőség. Úgyhogy ezek a területek nagyon szegények, amit így embereket napközben nem is nagyon lehet látni, mert annyira meleg van, hogy nem is nagyon jönnek ki a kunyhójukból. Úgyhogy meg, amit említettem, az iskolások is, tehát egy toll és egy füzet egy egész évre, szóval, hogy így kell elképzelni igazából, tehát nagyon-nagyon elmaradott ez a térség.
Mennyire tudják értékelni azokat az ajándékokat, amelyeket visztek? Tehát, vagy már teljesen természetes, hogy a világ segíti Afrikát?
Ezt abszolút nem éreztük itt ebben a marokkói kis iskolában, itt és ebben a kis faluban. Nagyon örültek a gyerekek. Amint említettem, volt egy ilyen tanévnyitó ünnepség, és az előző év legjobb három tanulója, minden osztályból három tanuló kapott kis tanszercsomagot. Az elsősök kaptak hátizsákot, és hát úgy örültek neki, tehát itthon nagyon régen láttam már gyereket ennyire örülni valaminek, és biztos, hogy meg is fogja becsülni, mert tudja, hogy nem nagyon lesz lehetősége.
Itt a gyerek már egy iPadnek sem örül igazából. Ez annyira természetes. Mennyire természetes, már itt az iPad-et említettem, a számítógépnek a használata adott esetben, majd beszéljünk Marokkóról.
Marokkóban, nagyobb városokban, tehát Casablanca, Rabat és akár Marrakesben, ahol szintén jártunk, ott vannak olyan iskolák, ami nagyon, nagyon jól felszerelt, vannak nemzetközi iskolák is, ahol biztos nagyon jól felszereltek ilyen szempontból is, és igazából a fiatalok nyomkodják a különböző okostelefonjaikat ott is. Viszont ez a térség, ahol mi jártunk, ez a Marokkónak így a belső részéhez tartozik itt tényleg, tehát így nem tudom, 200-300 évet, mint hogyha így visszamennénk, tehát hogy itt nagyon nem.
Ez már egészen az Atlasznál van?
Igen, az Atlaszban voltunk benne.
Tehát milyen magasan voltatok az Atlasz?
Hát szerintem mi olyan 2000 méteren, tehát hogy nem értük el a csúcsot, hát szerintem olyan 2000 méter környékén voltunk.
És ott is olyan nagyon meleg van?
Nagyon meleg van, igen, a meglepő egyébként készültünk.
Igen, én is arra gondoltam, hogy mondjuk 2000 méter magasan azért már itt az európai nagy hegyek meccseknél nincsen annyira meleg.
Mi is készültünk bakancsal és meleg pulóverekkel, meg kabátokkal, de hát nem tudom, pántos felsőbe voltunk meg papucsban, mert hogy annyira meleg volt. És egyébként itt ezen a részen télen sem nagyon van se hó, mert igazából 0 fok köré süllyed maximum a hőmérséklet, szóval itt nincs annyira hideg.
Tehát, hogy az ember arra gondol, hogy esetleg milyen jókat síelhetnek ezek ott télen ezek a gyerekeket, erről szó sincsen.
Hát ők nem.
Egészen biztos, hogy igen. Nem. Egyébként az Atlaszban lehet síelni.
Igen, igen. Vannak... Én úgy tudom, hogy igen, vannak havas csúcsok, igen. Tehát, hogy
tehát ez megint a szélsőség, a gazdagok igen. Mehetnek és síelhetnek, a szegények legfeljebb megnézhetik. Igen. Tévén, apropó tévé, van-e televízió Marokkóban?
Hát ugyanezt tudom elmondani, nagyvárosokban biztos, hogy van. És
helyi televíziók TV. Vannak-e?
Igen, vannak.
Helyi televíziók.
Vannak. Tehát, amint említettem, áram sincsen ezekben a kis falvakban, úgyhogy otthon sincs, nem, hát az iskolában is otthon sincsen, úgyhogy ők tévét nem nagyon néznek.
Tehát ebből következik igen. Az, hogy az információ az egész más. Milyen az információ Marokkóban? Tehát hogyan tájékozódnak a világról? Érdekli őket a világ? Itt az egyszerűbb emberekre gondolok, nem akik az a Banklában élnek, és rettetesen gazdagok, és mindenük megvan, de érdekli őket a világ, vagy nagy szemekkel csodálkoznak minden apróságra, ami idáig még nem volt meg nekik. Szóval milyen az ő életük?
Hát ez nagyon csúnya szó, de mondhatnám azt, hogy beszűkül, tehát, hogy nem igazán tudnak körülbelül így semmit a világról, vagy hogy így mi történik így esetleg az országon kívül, vagy esetleg nem tudom, több 100 kilométerre, de még az országon belül. Szerintem ők is leginkább rádiót hallgatnak, és rádión próbálnak tájékozódni, de biztos, hogy nem túl sokat tudnak, vagy legalábbis nekem ez tűnt föl. Illetve hát muszlim országról beszélünk, szóval itt azért főleg a férfiak azok, akik esetleg nem tudom, kicsit nagyobb rálátásuk van, vagy jobban érdeklődnek, hiszen egy feleség, egy asszony dolga egy muszlim országban, tudjuk, hogy otthon van, és gyereket nevel, és mosogat, és főz, tehát, hogy ő biztos, hogy nem tud semmit így a világról.
Egy ilyen kisebb város, amely nem tartozik a gazdag városok közé, hogy épül fel? Tehát az hülyeség azt mondja, hogy van színház, biztos nincs. Van mozi, biztos, hogy nincs mozi. Nincs. Van-e vendéglő, vannak-e olyan találkozó helyek, inkább így kérdezem, ahol összejönnek az emberek, és hogy beszélnek a világról, önmagukról, a sorsukról.
Igazából Afrikára szokták mondani azt, hogy egy hatalmas piac, tehát hogy úton útfélen kisebb, nagyobb ilyen elárusító helyek, vagy árusító helyek vannak, és ez itt is így van, tehát igazából egy közösség, vagy egy falu életét, leginkább a piac az, ami meghatározza, és akkor oda viszik ki a nagy nehezen megtermelt nem tudom, növényeket, gyümölcsöket. Náluk nagyon fejlett a manufaktúra, tehát gyönyörű láncokat, kézműves, nem tudom, táskákat, papucsokat, ilyeneket gyártanak, és akkor ezeket tudják elárusítani. Úgyhogy ezek a helyek szerintem azok, ahol és főleg a férfiak, akik ott találkoznak, és ott meg tudják beszélni a világ dolgait, vagy nem tudom, a falu dolgait.
Hát ezt Magyarországon is, meg Európában is azt szokták, hogy a sör mellett szokták megbeszélni. Ott is egy sör mellett beszélik meg, vagy pedig az alkohol, mint olyan, az egy tabu kérdés?
Igen, főleg vidéken tabu, és ott nem nagyon isznak az emberek, úgyhogy nem alkoholizálnak.
Mit esznek, mit isznak?
Marokkóra nagyon jellemző a tajin, amit egy ilyen különleges tajinnak nevezik azt az egyént is, amit csinálnak, és igazából ebbe párolnak zöldséget, rengeteg tengeri gyümölcsöt fogyasztanak, mivel hogy nem messze van az óceán, sok marhát esznek, ugye a malac hús az tiltott, úgyhogy birkát, tehát, hogy ilyeneket szoktak
tárolni. Egy európai gyomornak ez jó?
Persze. Mi nagyon finomakat ettünk, főleg tengergyümölcseit, de én mondjuk húst nem eszem, de nagyon finom párolt zöldségeket, meg hát ugye az édességeik azok, amik nagyon finomak. Nagyon édesek, nagyon mézesek, meg nagyon csöpögnek, de nagyon-nagyon finomak.
Olyan igazán görögösek, mert azok ilyen rettenetesen édesek, mézesek és csöpögősek. Hol laktatok? Mert gondolom nem, szevasztok, itt van, aztán már mentetek a repülőhöz Casablancába, hanem hát nagy valószínűséggel.
Nem, ott töltöttünk, ott aludtunk egy napot. Ott volt egyébként ebben a kis faluban egy gyönyörű vendégház, vagy hát úgy mondhatnám, hogy egy vendégház, hatalmas nagy kerttel. Ami nagyon érdekes volt, mert egyébként nagyon kopárott a vidék, de hogy itt mint egy kis oázis olyan volt, és rengeteg rózsa, meg jázmin, meg pálmafa volt, úgyhogy mi nagyon-nagyon szép ilyen kőházban laktunk, úgyhogy az nagyon. Az emberek meg főleg ilyen tégla, ilyen vörös téglából épült, vagy agyagból épült kis lakókban, vagy ilyen kis bungalókban laknak. Tehát erre például jellemző, mint Marrakesre is, hogy minden ilyen terrakotta színű, nagyon-nagyon szép egységes.
Mivel közlekednek az emberek? Vannak-e autóutak, autópályák nagy valószínűséggel csak nagyvárosok és nagyországok között?
Vannak autóutak, igen.
De autópályák,
igen, mi is autópályán mentünk. Hát itt a kis falvakban azért vannak már betonutak, de jártunk olyan helyen mi is, amikor felmentünk az iskolához, hogy csak nem tudom, milyen...
Az Atlaszra.
Igen, ahol földúton mentünk, és úgy rászkódtunk, ott nem volt igazából más. Ami veszélyes kicsit, azok a kőomlás, láttunk olyat is, hogy elzárta a félútpályát, mert ilyen hatalmas nagy kövek lezúdultak. Aztán ez, amikor esik az eső, akkor nagyon-nagyon veszélyes, láttuk az előző földcsúszamlások nyomát is, szóval hatalmas ilyen kráterszerű gödrök voltak, úgyhogy akkor az veszélyes, amikor sok eső esik.
Terepjárókkal közlekednek, gondolom személy. Mivel közlekednek? Tevékkel?
Hát szamárral, sok szamarat láttunk, tevét is láttunk, gyalog, vannak ilyen kis motorbiciklik, gondolom a tehetősebbek azt már megengedhetik magunknak, illetve hát a gazdagok, nekik nyilván vannak terepjáróik, meg hatalmas nagy autóik, de egy átlag ember főleg biciklivel, motorbiciklivel, vagy gyalog, vagy hogyha van állata, akkor valami ilyesmi állattal.
Kisvirág a vendégünk itt a stúdióban, aki Marokkóból jött, meg mentőautót vittek az AHU adományaival együtt, többek között a mentőautó és ezek között tartozik. Marokkóban ez az első mentőautó, de gondolom van több, vannak mentőállomások?
Vannak, a nagyobb városokban, meg az ilyen nagyobb régió, nem tudom, központokban vannak.
És ezek a mentőautó, amit vittetek, ez ott kategóriában hol helyezkedik el? A legjobbak közé tartozik? A mérete miatt, a nagysága miatt?
Hát egyáltalán az állapota miatt.
Az állapota miatt.
Az útközben is többen meg akarták tőlünk venni, hogy ez mennyire hasznos lehetne, akár nem tudom, magáncélra, vagy nem tudom, mit akart esetleg vele csinálni.
Zöldséget szállítani.
Mert az egyik hotelnek a londinere is mondta, hogy nagyon szívesen megvenni, úgyhogy...
Betegellátás, kórház, hogy áll ez a dolog Marokkó? Kell egy mentőautó, persze az mindig kell, de hova viszik a beteget, és milyen orvosok élnek Marokkóban?
Igen, Marokkó is az jellemző, mint Afrika, nem tudom, nagy többségére, tehát az afrikai ország nagy többségére, amelyre egy kis rálátós onnan van, hogy az egyesületünk több orvosi missziót is szervezett Afrikába, és igaz a szubszaharai térségbe, de azt hiszem, hogy ugyanez elmondható Marokkóra is, tehát akár ilyen kis bodegát is ki tudnak nevezni egy egészségügyi központnak, és hát nem nagyon van se felszereltség, se gyógyszerellátottság, semmi ilyesmi. Biztos, hogy ők is használnak azért, nem tudom, gyógynövényeket, vagy természetből vett növényeket, vagy tehát ők is azért természetközeli népek. Tehát biztos, hogy ebben is így nagyon hisznek. Aztán az a nagyon súlyos eseteket azért tovább utalják a nagyobb kórházakba, vagy ilyen régióközpontokba, úgyhogy hát valahogy ellátják őket. De hát síralmas, azt mondhatnám. Tehát ezen állapot nagyon síralmas.
Akik elvégzik Európa bármely részén, például az orvosi egyetemet, vagy bármiféle egyetemet, akár Marokkóból, akár Afrika más országaiból. Milyen gyakorisággal térnek vissza saját hazájukba, vagy milyen arányban maradnak ott, ahol végezték éppen az egyetemet, vagy Európa más országaiba, ha mennek folytatva az egyetemen végzett szakmát?
Hát szerintem ez függ attól, hogy melyik országban végezték. Magyarországon, akik itt tanultak, van itt azért, akik itt maradtak, itt alapítottak később családot, ők főleg mérnökök, vagy nem tudom, ők is vannak orvosok, fogorvosok. Tehát ők szerintem visszamennek, és főleg a nyelv miatt, mert hogy nagyon nehéz megtanulni magyarul, de gondolom, akik Franciaországban tanulnak, vagy egy volt angol gyarmatról, és elmennek Angliába tanulni, ők biztos, hogy jobban az életkörülmények miatt is, a nyelv miatt is, könnyebbség miatt is ők ott maradnak, és akkor ők onnan segítik az Afrikában maradt családokat, rengeteg ilyen példát láttunk. Aztán persze vannak olyanok is, akiket hazahúz a szívük, és hazamennek, és nagyon, hát úgymond magasan kvalifikáltak, vagy nagyon magas pozícióba kerülnek, és akkor így segítik az otthoniakat. Úgyhogy mindkettőre van példa igazából.
Gondolom, már a repülőgépen visszafelé azon gondolkodtatok, hogy hogyan tovább. Tehát milyen tervekkel bírtok? Mi az, ami nagyon fontos az AHU-nak, és mi az, ami AHU-n belül neked nagyon-nagyon fontos?
Igen, az Afrikai Magyar Egyesület próbál az ENSZ fejlesztési, milleniumi fejlesztési célokhoz igazodni, ezért tartjuk fontosnak, hogy az egészséghez való hozzájutás, illetve az oktatáshoz való hozzájutás valamilyen módon, ami eszközeinkkel segítsük, vagy, vagy javítsuk Afrikában. Ezért szervezzük az orvosi missziókat is. Egyesületünknek vannak már oktatási programjai, projektjei Madagaszkáron, Etiópiában és Bamakóban, tehát Maliban. Uh-huh. És ehhez zárkózik majd föl ez a marokkói program is, úgyhogy hiszen az oktatás az áloga Afrika jövőjének. Mint ahogy mindenhol, de hogy Afrikában ez egészség és
tudás, igen. Ez a kettő, ami szükségeltetik a világon. Úgy, és ez Magyarországon is ennek kéne legfontosabbnak lenni alapjában véve.
Úgyhogy ez a két terület, amit próbálunk fejleszteni, vagy ezekre minél több projektet szervezni. És Budapestben a korali kapcsán is majd ennek alapján fogják összeállítani az adományokat. Úgyhogy ha bárkinek tényleg iskolába vagy kórházba való felajánlandó eszköze, bármi van, azt szívesen látjuk, és a szokásos ruhákat is, ami még jó állapot, úgyhogy ezeket nagyon szívesen, illetve a játékokat, mert azoknak nagyon örülnek a gyerekek.
De hát nagy gazdag és elektromos játékokra kell itt gondolni, hanem a legegyszerűbb, legprimitív. Tehát egy bukócsiga sokkal többet ér adott esetben egy gyereknek, mint egy nagy elektromos játék.
Igen.
Úgyhogy ez egészen biztos, hogy így van. Az Afrikai Magyar Egyesület részvétele a Bamakon, amiről mindig sokat beszélünk és visszatérünk, azt hiszem az akció fedőneve. Ez a rally tulajdonképpen, ez sokkal, de sokkal többről és alapjában, mivel másról szól, mint egy vidám hancúrozásról Afrikán keresztül az autókat. Tehát ennek sokkal-sokkal nagyobb a hozadéka adott esetben, és nagyon-nagyon fontos. És valószínűleg nem a mezőnyt, hanem azokat a dolgokat várják, amely a mezőnyön keresztül eljutnak adott esetben Afrika különböző országaiban. Melyik a legszegényebb ország Afrikában, ezt lehet tudni, vagy pedig ebből is van egy szép sor, mint egy adott esetben a nagyon jó menő gazdag országokból.
Igen, lehet sorrendet felállítani, és igazából mindig az a legszegényebb, ahol polgárháború dúl, vagy ilyen például Kongó, ahol mi jártunk, főleg annak a keleti része, és igazából mondhatni azt, hogy a világ beleegyezésével zajlik ott ez a polgárháború, illetve a környező országok is bele-bele szólnak. Ilyen például Szomália ott is, tehát ahol egyszerűen nem lehet élni, tehát ahonnan az emberek elmenekülnek, azok én azt mondanám annak a legszegényebb, illetve a legsanyarúbb sorsúnak, és általában ezek az országok nagyon gazdagok lehetnének, tehát rengeteg ásványkincset rejtenek ezek a földek, és pont ezért a legszegényebbek az ott élő emberek. Ilyen Szudán is például, tehát vannak olyan országok, ahol de lehetne mondani, ahol viszonylagos béke van, de egyszerűen nem tudom, esetleg túl sivatagos, vagy olyanok a körülmények, hogy nem tudnak egyszerűen az emberek megélni. De azt hiszem, hogy ott a legrosszabb, ahol az emberek nem tudnak élni, és kénytelenek elhagyni hazájukat, és egyszerűen életveszélyben vannak.
Nagyon sokan gondolom Afrika más országába mennek adott esetben. Itt nem feltétlenül arra kell gondolni, hogy elhagyják Afrikát,
hát nem
hanem
tudják,
Afrikán
igen.
nem
igen.
tudják elhagyni az
és
országot.
Nagyon sok például mi Kongóban belső menekült, tehát úgymond belső menekülteket befogadó táborban dolgoztunk, tehát ők országon belül vándorolnak, tehát nem feltétlenül lépik át a határt, hanem ahol békésebb éppen a helyzet, oda menekülnek, vagy oda települnek át egy időre.
Ezek a háborúk, ezek számomra már egyrészt persze európai szemben nyilván áttekinthetetlenek, de van egy olyan érzésem, már ők sem tudják, hogy miért harcolnak nagyon sok esetben. Olyan régóta és annyira elhúzódott, és annyira mindig úgy előjön valami, amiért háborúzni kell. Nem tudom az okát, hogy élhetnének nyugodtan és békében, de hát a világon sok ilyen góc van, ahol vannak ilyen helyi háborúk, amelyekről igazából nem lehet kideríteni az okot, az okozatot, tehát vannak, és már évek, évtizedek óta mennek, és generációk harcolnak, ha nem tudni miért pontosan. Szóval ez egészen iszonyú ebben a világban.
Igen, és ráadásul akik tegnap, nem tudom, még ellenségek voltak, azok most együtt harcolnak, hát el lehet képzelni, hogy akkor mennyire bízhatnak ennyi másban, és akkor másnap esetleg szintén egymást lövik újra. Szóval, hogy ezek annyira ilyen kusza és össze kibogozhatatlan szállak igazából, hogy hát a fő okot azt nyilván tudjuk, a pénznek, hogy mindenki szeretne boldogabban és nem tudom, nyugodtabban élni, de egyébként rengeteg személyes sérelem is van, törzsek közötti sérelem is van, nem tudom, meg igazából a világnak is érdeke sajnos, hogy ott ne legyen rend.
Igen, míg a világ másik részének pontosan az az érdeke, hogy rend legyen, béke legyen, és viszonylagos gazdagság legyen, és hát az Afrikai Magyar Társaság már évek óta ezen fáradozik, és azt hiszem, még nagyon sok munkája van neki.
Hát igen, ez kifocsatatlan, úgyhogy igen.
Virág, köszönöm, hogy itt voltál, örülök, hogy megérkeztél épségben Marokkóból, bár nem olyan nagyon nagy távolság, ez csak olyan költői volt ez a épségben megérkeztem, Afrika nagyon közel van hozzánk, és hát tulajdonképpen nem véletlenül mondom én, és ezt érzi az Afrikai Magyar Társaság is nagy valószínűséggel, hogy Afrika mennyire fontos Magyarországnak is, és mennyire fontos tulajdonképpen a jövőt illetően Európának is. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm.
Szia!